Ez a továbbra is a Tempó, az Inforádió autós magazinja, és ahogy ígértük a rövid szünet előtt, a következőkben a tokiói autószalon lesz a témánk. Itt van a stúdióban Surányi Péter a legfrissebb japán autóipari hírekkel. Péter, azt mondtad a bevezetőben egy mondatban, hogy a jövővel találkoztatok Tokióban. Sokat beszéltünk már itt a jövő autóiról. Ehhez képest is meglepetések, illetve komoly újdonságokkal találkoztatok a japán fővárosban?
Én azt hiszem, igen. Annál is inkább, mert a válság miatt nagyon sok gyártó maradt távol. Azt is mondhatnám, hogy az összes gyártó gyakorlatilag Európából és az Egyesült Államokból maradtak a japán gyártók, így legalább teljesen kitombolhatták magukat. 1954-ben indult a tokiói autószalon, és most esett mélypontra a kiállítók száma. Ugyanakkor a látogatók számát így is több mint 1 millióra tagsálják, és valamivel csökkentették a nyitva tartható napok számát, de olyan teret kaptak, mivel ugye egyébként a kiállítási terület üres lett volna, olyan teret kaptak a kiállítók, hogy a teljes jövő arzenált fel tudták mutatni.
Mekkora piaci területnek szól a tokiói autószalon? Tehát az itt bemutatott újdonságok mekkora piacnak szólnak?
Én azt hiszem, mindig elsősorban Japánnak. Tehát ezek a jellegzetes japán kisautók vannak túlsúlyba, ami méretben azt jelenti, hogy 3,3 méter hosszúak általában és 660 köbcentiméteres motor hajtja. Ezeket legfeljebb Távol-Keletre viszik, Európába általában nem hozzák ezeket az autókat. Egyébként 270 járműből állt a kiállítás, és 39 volt ezzel együtt világújdonság, hogy ők egyedül voltak, és ebből 27 személyautó. Na most a japán piacról annyit tudni kell, és ez egy nagyon érdekes aspektusa, hogy összesen jelenleg a 8,9%-át a hazai piacnak a hibrid foglalja el. A Prius a legnagyobb példányszámban eladott autó, a Prius 3-as, a bestseller, 3 hónapig kell rá várni, tehát azt hiszem a világon nincs még egy olyan terület vagy rész, ahol a hibridek eladása vezeti a listát. Egyébként még annyit háttérben, hogy 3 millió hibrid fut jelenleg az utakon, és mindegyiken a Made in Japan felirat van, úgyhogy azt hiszem az európai és az amerikai piacnak ez megalázó. Európában is és Amerikában is foglalkoznak hibridekkel, ezek általában mild hibridek, az úgynevezett puha hibridek, amik sokkal kevésbé korszerűek, mint a teljes értékű hibridek, és tulajdonképpen 12 év után, amikor az első hibrid autó, a Toyota Prius kijött, most kezdenek igazából vakarozni a gyárak, és valamit kéne csinálni. Japán egyébként rendkívül komplex módon látja az autózás jövőjét, és ebből az következik, hogy rengeteg alternatívát sorol föl. Itt a gázüzemtől kezdve, ami ugye a legegyszerűbbnek tűnik, a hibrid üzem és az elektromos üzem pillanatnyilag, ami a fókuszban van, de az üzemanyag cella lenne az, ami igazából egy kicsit jobban megoldaná a kérdést. Maguk a gyárak sincsenek egy véleményen. A Toyotának az a véleménye, hogy feltétlenül a hibriddel kell indítani, és az elektromos autó csak utána jöhet szóba. Ezt azzal alapozzák meg, és tökéletesen igazuk van, hogy a hibrid elektromos komponensei, azok önmagukban az elektromos hajtásra is alkalmasak lennének. Pillanatnyilag azt mondják, hogy az elektromos autónak nem elég jó a hatósugara, nincs meg az infrastruktúrája, ami lehetetlenné teszi azt, hogy nagy tömegben töltsék az autókat, és a hibriddel mindez a hiányosság kiküszöbölhető. Érdekes módon a Honda az teljesen egy húron pendül vele, nekik tökéletesen ugyanez a véleményük, a kiállítás is ehhez igazodott, és a Nissan ettől szögesen tér el, ők azt mondják, hogy az elektromos hajtásé pillanatnyilag a jövő, erre készülnek, ilyen autókat mutattak be.
Mielőtt elmerülnénk a további technikai részletekben, szerinted ki győzhet, ugye a Toyotának komoly eredményei vannak már ugye a hibrid hajtásban, a Hondának is vannak ilyen autói, ki lehet a befutó ebből a hármasból?
Igazából, amiben én a legjobban belelátok, az a Toyota. A Toyota az próbálja oktatni az újságírókat és irányítani, hogy milyen irányban kellene fejleszteni az autóipart. Ezt önmagában nagyon jó ötletnek tartom. Viszonylag mélyen engednek beletekinteni a titkaikba. Voltunk Tsutsumiba, ahol gyártják a Toyota Prius, tehát effektíve a gyárban lehettünk. A A gyár egyébként olyan felépítésű, ami teljesen hihetetlen, hogy a mesterséges világítás helyett a csarnokokban megpróbálják a fényt különböző csapdákkal optikai úton bevezetni. A gyárterületnek a tetejét azt végig napelemek borítják. A gyár oldalát olyan festéssel burkolják, ami a CO2 kiszűrését, illetve fölbontását, elbontását segíti. Olyan növények termesztésével foglalkozik, és ez nem vicc, aminél a nitrózus gázokat bontják szét a növények, és egyedi növénycsaládokat fejlesztenek erre a célra. A gyár körüli területen végig napelemes világítás van az utakon, és megmutatták a végén azt a halas tavat, amiben lubickoltak az aranyhalak, és azt mondták, hogy 5%-a a szennyező anyag mennyisége ebben a vízben annak, ami a gyárba belép. Tehát gyakorlatilag a gyárból tisztább víz lép ki. És mikor azt kérdeztem, hogy ha ezt ennyire tökéletesen tudják tisztítani, akkor egyáltalán miért vezetik ki a gyárból a vizet, miért nem cirkuláltatják körbe? Azt mondják, éppen azért, mert tisztítja a vizet, tehát a szennyezettebb vízből egy tisztább víz kerül ki a gyár végén.
Tehát nem csak hibrid autók, hanem tiszta vizet is bocsátanak ki a városba. Visszatérve az autószalonra, ugye motorok tekintetében tehát nagyjából ez a verseny látható, ugye, hogyha jól értem, hogy hibrid vagy elektromos hajtás. Egyéb tekintetben mi a jövő?
Hát a japán megítélés szerint föltétlenül a kis autók, és rengeteg ötlettel. Szóval erre egyébként azt hiszem ebben a Daihatsu a legnagyobb mester, aki kis autóban igazán érdekes dolgokat tud bemutatni, kisárú szállítók, nagyon alacsony fogyasztású és szennyezőanyag kibocsátású hagyományos négyütemű benzinmotorok. De általában azt mondanám, hogy a japánok ilyen szempontból rendkívül racionálisan gondolkoznak, és megpróbálnak minden szélsőségtől távol lenni.
Láttál olyan technikai megoldást, akár elektronikus, akár meghajtás részeként olyan megoldást, amire 4-5 évvel ezelőtt is még azt gondoltuk volna, hogy a science fiction kategóriába tartozik?
Hát igen, üzemanyagcellás autók voltak, egyébként vezethettük is, többek között a Toyota üzemanyagcellás autóját, ezt sorolnám oda, és a Toyotának az IQ alapjaira bemutatott, de akkor már tulajdonképpen egy kicsit rajta is vagyunk a szalonon, az IQ alapjaira épített kis autója, FTEV2-es névre hallgatott, ebből az FT az a Toyota, a Future of Toyota, vagy Future Toyota megfejtése. Ez az IQ padlózatára épül egy kis tolóajtós 2,73 méter hosszú, tehát gondoljunk bele, hogy messze 3 méter alatt van. Nincsenek pedáljai, abszolút elektromos minden. A drive-by-wire, azaz minden elektromosan megy a kormánymű. Tulajdonképpen egy joystickkel irányítható vezetékeken keresztül az egész autó. Litium-ion akkumulátora van, 90 km tud befutni, 100 km/órás sebességgel, és nem tudom ez mennyiben jövőnek számít, de azt mondják, hogy az amerikai piacon jelenik meg 2012-ben. Az érdekessége, hogy éppen az amerikai piacon jelenik meg. És ha már a jövőnél tartunk, akkor visszatérve megint csak a Toyotához, bár tényleg nem akarok reklámot csinálni nekik, de azt mondják, hogy 2020-ra minden modelljüknek lesz hibrid változata, és a teljes gyártási kapacitásuknak a 30%-át fogja a hibrid lekötni.
Mennyire távoli ez a jövő, amit a Tokió autószalon lefestett elétek? Mit gondolsz erről?
Nagyon-nagyon közel van, közelebb, mint gondolnánk. Például bemutatták a Plug-in Prius-t, ami a jelenlegitől abban különbözik, hogy megnövelt kapacitású akkumulátorja van, és a nikkel-metálhidrid akkumulátort, amiben a Toyota pillanatilag jobban bízik, litium-ionra cserélték le. Azt mondják, hogy az elektromos hatósugarat 4-ről 20 kilométerre szélesítették ki. A végsebessége pusztán elektromos árammal 40-ről 80-ra emelkedett. Ez is egy érdekes dilemma, mert a plug-in hibrid az tulajdonképpen, mivel a hálózatról tölthető, ezt jelenti a plug-in, ezért már elektromos autónak számít. A Toyota szempontjából viszont azt mondják, hogy azért nem növelik meg a hatósugarát, semmiből nem állna ezt a bizonyos 40 vagy 20 kilométeres hatósugarat 40-re növelni vagy nagyobbra, mert olyan drága lenne az akkumulátor árának növekedése miatt, hogy nem lenne rá valós kereslet. De erről az autóról még annyit, hogy 42 gram per kilométer a széndioxid kibocsátása, ami nagyon-nagyon jó érték, és egy liter benzinnel 65 kilométer tud befutni.
Mi kellene ahhoz, vagy mi fog kelleni ahhoz szerinted, Péter, hogy ez a fajta környezetvédelmi megközelítés egyszer csak az európai és az amerikai piacon, és az európai és az amerikai gyártóknál is legalább ilyen intenzitással megjelenjen?
Hát talán az, hogy olyan sűrűség, olyan népsűrűség kellene, mint amiben ők élnek, olyan közlekedési sűrűség, amiben ők élnek, és ami a legfontosabb lenne, az emberek tudatát teljesen át kéne alakítani. Tehát sokkal normálisabb lenne inkább kisebb, alacsony fogyasztású autókkal, főleg ettől a sebességkorlátozásokkal terhelt világban élni, mint az extrémitásoknak számító hatalmas lóerő és nyomaték gyárakkal.
Japánban, a japán piacon ez teljesen polgárjogot nyert? Tehát ma egy jó japán polgár azt gondolja, hogy ilyen autóval kell járnia?
Én azt hiszem, azt gondolja, de marhára szeretik az erős nagy autókat és a kifejezetten sportos modelleket. Ezzel együtt nyilvánvalóan a többség az a racionális méretű és kifejezetten kis autókkal. Ezt egyébként a kormány is serkenti, mivel a szabályozás is olyan, ahogy mondtam, hogy ez a kis autó kategória, ez nagyon kedvező ár és különösen adó kategóriába esik.
Ugye a környezetvédelmi megoldásokról viszonylag sokat beszéltünk itt a Tempóban is. Mi volt mégis az, ami talán a legérdekesebb volt, ami talán leginkább megragadott a tokiói szalonban?
Elég nevetséges, és talán szégyellem is elmesélni. A Honda állított ki egy kis egykerekű biciklit, ami egy elektromos hajtású egykerekű bicikli volt, U3X-nek hívják. Mindössze az egész 9 kg, 6 km per órás a sebessége, litium-ion akkumulátorban egy órás üzemre elég, de az egésznek az érdekesség, és ez a poén, amit el akartam mondani, hogy bárki ráülhet, egy keréken egyensúlyban tartja, se jobbra, se balra, se előre, se hátra nem esik le róla, és ami nekem még szenzációsabb volt, hogy oldalazni tud. Tehát egyszerűen oldalirányba is el tud indulni ezen az egyetlen kerekén. Nekem ez egy fantasztikus reveláció volt, ráadásul ezt az egykerekű elektromos kerékpárt be lehet tenni egy kis elektromos autónak az ajtajába, ott a helye, és ott töltődik addig, míg nem használod. De a szemléletre jellemző egyébként, hogy meghirdették kint a japán év autója díjat, és a Prius harmadik generációja lett az év autója. Hát gondolom ez még magasabbra korbácsolja a vásárlási kedvet. És tegyük akkor hozzá azt is, hogy Európában is megvan az úgynevezett rövid lista, 7 autó kerül az Európai Év autója döntőjébe, ebbe bekerült az idén mindenféle sorrend nélkül, ABC, minden sorrend pont nélkül, ilyenkor még nincsen pontozás, mindenki egyenrangú, a Mercedes-Benz E-osztály, az Opel Astra, a Citroen Picasso C3-as, a Peugeot 3008-as, a Volkswagen Polo, a Skoda Yeti, a Toyota IQ, és ez a 7 autó november 30-án van a hivatalos eredményhirdetése az év autója címnek.
Surányi Pétert, az Autó az Autósnak főszerkesztőjét hallották a tokiói autószalonról. Köszönjük szépen, Péter!
Kérem!
Ennyi volt már a Tempó, találkozunk egy hét múlva, kedden este 19:30-kor. Ne feledjék, mindenkit hazavárnak, búcsúzik a műsorvezető, Klavai Rihárd. Viszontlátásra, minden jót!